Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön az útmutató heti igéivel, Efezusi Levél 5. fejezetéből, a 8.-9. vers így hangzik: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. És a Zsoltárok könyvéből a 117. fejezet 2. verse: nagy az Úr szeretete irántunk, és hűsége örökké tart. És ugye, mivel hónap 2. vasárnapja van, ilyenkor gyerekórát nem szoktunk egyébként tartani a gyülekezetben, hanem a gyerekeket is az istentiszteletre hívjuk meg. Most valahogy úgy alakult, hogy a saját gyerekeink közül többen megbetegedtek, de Isten küldött ide gyermekeket, és hálásak vagyunk mindenkiért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt. Szóval, amikor ilyen istentiszteletünk van, akkor a gyerekek kedvéért tanultunk egy imádságot, hogy rögzüljön bennünk az, hogy amikor megérkezünk a templomba, akkor jó, hogyha megállunk egy pillanatra, elcsendesedünk, és megszólítjuk az Urat, és elkérjük tőle az üzenetet. Így ezt az imádságot most mondjuk el közösen. Szent házadban megjelentem, jó Istenem, áldj meg engem. Hadd dicsérlek buzgón téged, vésd szívembe szent igédet. Amen. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön. A kezdő énekünk az evangélikus énekeskönyv 473-as számú éneke. Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A te szeretetedről emlékezünk, Istenünk, a te szent helyeden. Nevedhez méltón terjed a te dicséreted a föld szélső határáig. Jobbod tele igazsággal, néped örül ítéleteidnek. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Örök Isten, akinek gondviselő bölcsessége sohasem téved, távolítsd el tőlünk azt, ami árt nekünk, és add meg azt, ami javunkra van. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 8. fejezetben, a 12-től a 17. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a római levélből olvasom, a 8. fejezet 12. versétől. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya! Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és ugye a hónap második vasárnapja van, tehát ezen a vasárnapon köszöntjük az előző hónap születésnaposait. Szeretném kérdezni a köszöntés előtt, hogy ki az, aki júliusban ünnepelte a születésnapját. Ja, Máté, Kata, igen, Margit néni, akinek üresen áll itt a helye, de János bácsi el tudja vinni neki a köszöntést és az ajándékot. És a következő kérdésem, de nagyon izgatott már a Panna, ki az, aki a lelki születésnapját júliusban, Máté már két kézzel emelkedik, ez a megadom magam testhelyzet, ez azt jelenti tulajdonképpen, ha valaki a lelki születésnapját is ünnepli, az azt jelenti, hogy megadom magam az Isten kegyelmének és szeretetének, és Panna a másik lelki születésnaposunk. Más valaki, aki esetleg júliusban ünnepel testi vagy lelki születésnapot? Gergő is. Melyiket? A lelki születésnapot. Hát akkor testvérek, itt most egy, ugye itt a keresztelős család mondta, hogy hoztak egy kis süteményt, hiszen ünnepelünk, hát ünnepeljük a keresztelőt is, de ünnepeljük azokat az életeket is, testi-lelki életeket, akiket júliusban köszönhetünk, vagy július révén köszönhetjük. Hát így fogadjuk szeretettel a születésnapos köszöntést a Bánszki családtól.
Szeretettel köszöntjük mi is a gyülekezetet és a születésnaposokat, és szeretnénk egy éneket énekelni, és szeretnénk kérni a gyülekezet tagjait, hogy akik ismerik esetleg, azok nyugodtan bátran énekeljenek velünk.
Minden mi él, csak téged érted, minden mi csér, mert mind a művel azzal, hogy él, ezzengi néked, dicsérlek én, dicsérlek téged, dicsér az ég, napon és csillagó, fény és sötét, nap és hajnaló, dicsér az ég, felhő és hóvihar, a víz, a tűz, meg annyi tiszta dolog, minden mi él, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műben azzal, hogy él, ezzengi néked, dicsérlek én, dicsérlek téged, dicsérlek Öd, dicséri szent neved, mint jó atyán, táplálsz a teledet, virág gyümölcs, zöld fűfa, hegyvidék, tó és folyó, síkság és büszke bérsz, minden mi él, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved azzal, hogy él, ezzengi néked, dicsérlek én, dicsérlek téged, a nagy világ, létével énekel, szavunkra vár, hogy hangjadon legyen, zenjünk tehát, ég és föld énekét, zenjünk velünk, nagy Isten áldott légy, minden mi él, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a művel, azzal, hogy él, ezzengi néked, dicsérlek én, dicsérlek téged
én. Máté evangéliumából, a 25. fejezetből, a 31. verstől olvasom. Amikor pedig eljön az emberfia az ő dicsőségében, és vele mind a szent angyalok, akkor elfoglalja majd dicsőségének trónusát. Elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek, én atyám áldottai! Örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett, a világ teremtésétől fogva. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? Hogy szomjaztál és innod adtunk volna? Mikor láttunk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? A király pedig azt mondja majd nekik, bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt akár csak egyel is az én legkisebb atyám féjé közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd a bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjaztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, amennyiben nem cselekedtétek meg ezeket egyel is a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg, és ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Egy pár szót mondanék arról ennek az ige szakasznak a kapcsán, hogy hogyan beszél velem az Isten már az elmúlt néhány hónapban. Két témát emelnék ki, az egyik az az, hogy Isten lát. Ezt úgy értem, hogy Isten lát minket akkor is, amikor mi azt gondoljuk, hogy senki nem lát minket. Nem lát a hétköznapjainkban, tesszük a dolgunkat és megfáradunk, és azt gondoljuk, hogy már tényleg már az Isten sem lát minket. De ő ott van és látja. Viszont ha a dicséretet, az elismerést a tetteinkért, azt másoktól várjuk, akkor abba tényleg belefáradunk és kiüresedünk. Viszont itt megígéri nekünk az Úr, hogy ha azt tesszük, ami neki kedves, akkor van elkészített helyünk a mennyországban. A másik pedig az, hogy Isten, hogy sokszor beszélünk arról, hogy az a bűn az életünkben, hogyha teszünk valamit, sok dolgot fel tudunk sorolni, hogy mi a bűn a mi életünkben, de ez az ige szakasz azt mutatta meg számomra, hogy nem csak az bűn, nem csak az céltévesztés az életünkben, ha megteszünk valamit, hanem hogyha nem teszünk meg valamit, az is. És sok-sok elmulasztott alkalom jutott eszembe már az elmúlt időszakban, és tehettem Isten elé, és sokszor pedig bátorított abban, hogy megtegyek olyan dolgokat, amiket azt gondoltam, hogy félelem töltött el, hogyha meg kellett tennem, vagy azt gondoltam, hogy elhittem a gonosznak azt a hazugságát, hogy ez nem olyan fontos, és nem tettem meg, vagy nem volt kényelmes az, amit kért tőlem. De fontos az, hogy meglássuk azt, hogy mi az ő akarat a mi életünkben, és merjük megcselekedni azt. Köszönöm.
Köszönjük.
És kérjük akkor, hogy álljanak fel a szülőnapos testvérek, akár testi, akár lelki születésnapot ünnepelnek, és egy apró ajándékkal kedveskedünk.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te arra hívtál minket most is ezen a szolgálaton keresztül, hogy jöjjünk hozzád, és dicsőítsünk téged, és adjunk hálát neked mindenért. Urunk, így jövünk most eléd hálaadással és dicsőítéssel, akkor, amikor megköszönjük neked születésnapos testvéreinknek az életét, és kérjük a te áldásodat, vezetésedet, szent lelkedet az ő életükre. Így imádkozunk most Mátéért, Gergőért, Margit néniért, Pannáért és Katáért. Köszönjük neked azt, hogy rád bízhatjuk őket, hogy te pontosan tudod, hogy mire van szükségük, hogy te szólítod őket nap mint nap, és ők hallhatják a te hangodat, és válaszolhatnak hittel a te hívásodra. Kérünk téged, hogy te adj nekik növekedést a hitben, a benned való bizalomban, abban az élethelyzetben, amiben éppen most vannak. Köszönjük neked, Urunk, hogy testi és lelki születésnapot is ünnepelhetnek. Hálát adunk neked azért, hogy te munkálod a mi szívünkben az életnek az ajándékát, és azt, hogy valóban megadjuk magunkat neked. Kérünk, Urunk, így mindannyiunkért, hogy add, hogy ezt minél többen a közülünk valók és a kívülállók közül is megtapasztalhassák, átélhessék, hogy hálás szívvel jöhetnek hozzád. Amen. Köszönjük szépen a köszöntést, és akkor a gyerekeket hátra engedem a hátsó foglalkozásra. Színezővel készültem, két oldala van a lapnak, azt kellene kiszínezni. Juhokkal kapcsolatos a színező, majd a végén meg fogom kérdezni, hogy rájöttetek-e arra, hogy mi köze van a juhoknak a mai vasárnaphoz, de most jó munkát kívánok nektek. A gyülekezet pedig az ige hirdetésre a 401-es számú énekkel készül. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, úgy, amint megírva találjuk Máté evangéliumának 7. fejezetében, a 15-től a 21. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a 7. fejezet 15. versétől. Jézus mondja: óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennek az igének a kapcsán eszembe jutott egy kép, és szeretném kérni, hogy nézzük most meg ezt a képet. Kicsit világos a templom, de talán látható. Mit látunk ezen a képen? Hangosabban. Egy pihenő nyájat. Hol van a nyáj? Melyik részén a képnek? A pásztor körül. Tehát az ott egy minden, tehát középen van a pásztor, és minden egyéb alak, akik körülötte vannak, azok a nyájnak a tagjai? Nem. Kik vannak ott a nyájon kívül? Vannak juhok, és vannak még farkasok. Panna ott nagyon lóbálja a kezét hátul. Mi ez a kép? Hangosan. Azaz, Panna ráismert, hogy ez az ő kezének a munkája. Egyébként visszakerestem, Noncsival ketten csináltátok akkor azon az Isten tiszteleten ezt a gyurmaalkotást. Egyébként a pontos dátum a 2024. április 14-e volt, Jópásztor vasárnapján, János 10-ből volt az ige, ami arról szólt, hogy Jézus a jó pásztor, és volt egy ilyen része az igének, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért, és ott figyelmeztetett az ige arra, hogy ugye ha jön a farkas, vagy jönnek a farkasok, akkor azok el akarják ragadni a nyájat. És akkor azon az Isten tiszteleten én azt a feladatot adtam a gyerekeknek, akkor nem színezni kellett, hanem gyurmázás volt a feladat, hogy készítsék el a gyurma alkotáson, hogy legyenek bárányok, legyen pásztor, és legyen rajta a farkas is ezen a képen. És ami engem nagyon megdöbbentett, és ma is emlékszem arra, amikor én először megláttam a gyerekeknek ezt az alkotását, és úgy szembesítettek azzal, hogy hát ők nem egy farkast, vagy egy-két farkast készítettek el arra a táblára, hanem összesen hetet. És akkor megszámoltuk, hogy egyébként a nyáj ott a pásztor háta mögött 14 bárányból állt, 14 bárányból álló nyájat támadt meg 7 farkas. És olyan nagyon-nagyon erőteljes volt ez a kép, hogy bizony milyen veszedelmes lehet az, hogyha egy ilyen farkas csorda neki támad a nyájnak. És mi volt akkor annak az Isten tiszteletnek a nagyon fontos üzenete? Hogy az, hogy ott van a pásztor, ez védelmet jelent a nyáj számára, a bárányoknak a számára. Hiszen a bárányok a legjobb helyen vannak, ott vannak a pásztornak a háta mögött, és hiába támadnak a farkasok, nem tudnak ártani a bárányoknak, hiszen ők a pásztor mögött, a jó pásztor mögött védve vannak. És most kíváncsiságból előkerestem azt az istentiszteleti hangfelvételt, és úgy szívbe markolt az, hogy amikor a gyerekekkel átbeszéltük ezt az alkotást, akkor a legvégén az a kérdés jött a számra, hogy megkérdeztem a gyerekeket, hogy és biztosak vagytok benne, hogy a bárányokat nem fogja semmilyen bántódás érni? És a gyerekek nagyon határozottan mondták rá, hogy biztos. Még egyszer visszakérdeztem, hogy de tényleg biztos? Biztos, hát ott van Jézus, ott a jó pásztor, biztos. És akkor odafordultam a testvérek felé, és megkérdeztem, hogy na testvérek, biztos? És volt, aki azt mondta, hogy igen, biztos. És volt olyan hang, nem ismerem fel a felvételen, hogy ki mondta, de volt olyan hang, aki azt mondta, hogy reméljük. Biztos? Vagy csak reméljük? Amikor jönnek a farkasok, és támadják a nyájat, a bárányokat, és ott van Jézus a jó pásztor középen, van-e nekünk bizonyosságunk abban, hogyha ott vagyunk mögötte, akkor védelem alatt állunk. Na, a másik kép, amit bekészítettem, az nem saját alkotásunk, hanem az internetről kölcsönöztem. Nézzük meg ezt a képet. Mit látunk ezen a képen? Hangosabban. Bárányokat, így van. Sok bárány van ezen a képen, és farkas is van. Hol van ott farkas? Elbújt. Azért alapos, ha úgy felületesen ránéz az ember, akkor, vagy nem olyan jó a látása, akkor simán azt látja, hogy ott van egy nyáj, ott van a sok bárány. De ha úgy jobban megnézi, akkor észreveszi, hogy ott bújik egy farkas középen. Milyennek látszik ez a farkas? Nagyon hasonlít a bárányokra. Milyennek látszik még? Mondd. Szép. Nagyon szépnek látszik. Nagyon fontos. Olyannak tűnik, mint a bárányok, és nagyon szépnek. Szép ez a farkas. Mondjuk a maga nemében, mint farkas, tényleg szép. Szép a külseje ennek a farkasnak, amelyik ott van a bárányok között. Veszélyesnek látszik ez a farkas? Egyáltalán nem. Hát milyen cuki, nem? Az ember úgy oda menne és megsimogatná a kis buksiját a többi bárányjal együtt. Egyáltalán nem tűnik veszélyesnek. De ha farkasként van ott a bárányok között, akkor tényleg nem veszélyes? Hát tudjuk azt, hogy a farkasnak milyen a természete. Előbb-utóbb kimutatja a foga fehérjét. Nézzük meg a következő képet. Mi van akkor, ha kimutatja a foga fehérjét, ha leleplezi az igazi természetét a farkas? Akkor tényleg ártalmatlan? Hát akkor nem. Ha így vicsorog az a farkas a bárányok közepette, biztonságban vannak azok a bárányok? Akkor így ezek a bárányok, így a farkassal ott, nincsenek biztonságban. Pedig, hogyha az előző képet néztünk, akkor úgy tűnik, hogy teljesen illeszkedik a bárányokhoz, nem? Sőt, még egy irányba is néz velük, alkalmazkodik a bárányokhoz. De előbb-utóbb lelepleződik a természete. Ha ilyen farkas kerül oda a bárányok közé, akkor azt a nyájat előbb-utóbb kár fogja érni. Mert akkor fogja használni azokat az éles fogakat, amik ott vannak a szájába. És mit fog ez jelenteni? Hát azoknak a bárányoknak, amelyiknek elkapja a nyakát, azoknak 100%-os lesz a veszteség, mert belepusztulnak abba, hogyha megharapja őket a farkas. És annak a nyájnak, amelyik elveszít a juhokból többet, amelyeket elkapott a farkas, veszteség a nyájnak is. Miért hoztam ezt a képet ide? Hát azért, drága testvérek, mert nem tudom, hogy fogadtuk a prédikációs alapigét, de tulajdonképpen erről beszél Jézus ebben a prédikációs alapigében. Egy nagyon megrendítő képet hoz elénk. A hegyi beszéd végén mondja el, annak a beszédnek a végén, amikor nagyon sok mindenről tanított. Tanított az Isten országáról, tanított a hívő életről, tanított az elméletről, és tanított a gyakorlatról. És aztán a végén egy nagyon nagy figyelmeztetést mond. Mégpedig azt mondja tulajdonképpen ezzel a képpel, ezzel a példával, hogy nem minden az, aminek látszik. És itt most nem általában van szó a látszatról és a valóságról, hanem konkrétan itt, amikor Jézus beszél, akkor a gyülekezet összefüggésében beszél erről. Hiszen azzal kezdi a felolvasott ige szakaszt, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Testvérek, ez egy olyan mondat, ami minden ige hallgatónak a szívét megrendíti. Ezt nem lehet úgy hallgatni, vagy úgy olvasni ezt az igét, hogy az ember csak úgy elolvassa, és azt mondja rá, hogy halleluja, ámen. Mert ez egy nagyon megrendítő, a leglényegibb dolgokhoz tartozik. A gyülekezeti életünk, a hívő életünk, a kegyességünk, a mindennapjainknak a lényegéhez, az alapjához tartozik. Amiről itt Jézus beszél, hogy a bárány bőrbe bújt farkasok jelenség, vagy ha biblikusan mondom, a hamis proféták jelenség, az valódi és valós veszély. Ha föllapozzuk az Ószövetséget, számtalanszor kell a prófétáknak nagyon keményen fellépni a hamis prófétákkal. Ha föllapozzuk az apostoli leveleket, akkor azt olvassuk nagyon sok helyen, több helyen is, hogy az első gyülekezetben az apostolok küszködtek az áltanítókkal, az áltestvérekkel, a hamisokkal, akik befurakodtak, akik közületek indultak el, de nem közületek valók. Sokszor elő kell, hogy vegyék az apostolok ezt a témát. Azt, amiről Jézus ebben a mai prédikációs alapigében beszél. De hogy lehet ez? És azt gondolom, testvérek, hogy ez a legmegrendítőbb ebben az igében. Hogy lehet ez? Hogy történhet meg ilyen? Beszélhet valaki úgy Istenről, Jézusról, hogy valójában nem Istent és Jézust képviseli? Sajnos igen. Láttuk erre az igei példákat. Sokszor látjuk ezt a mai mindennapokban is, mert szembesülünk ezekkel a helyzetekkel. Amikor azt mondja Jézus, hogy hamis próféták juhok ruhájában jönnek, de belül ragadozó farkasok. És azt mondja rájuk, hogy óvakodjatok tőlük. Óvakodjatok. És azt jelenti ez a szó, amit használ itt Jézus, hogy legyetek folyamatosan éberek. Éberen figyeljetek. Vizsgáljátok meg a dolgokat. És ez a folyamatos éberség, és ez a folyamatos vizsgálat, és ez az első fontos üzenete ennek az igének, amit nekem az Isten nagyon a szívemre helyezett, két irányú vizsgálatot jelent. Jelenti kifelé a vizsgálatot, és jelenti befelé a vizsgálatot. Mind a kettő nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy meglássuk a báránybőrbe bújt farkasokat, akik beszivárognak egy-egy gyülekezetbe, és uramuramoznak, de a cselekedeteik egészen mást mutatnak. És nagyon fontos önvizsgálatot tartani, és meglátni azt, hogy amikor mi mondjuk ki azokat a mondatokat, amik hitvalló bizonyságtevő mondatok, akkor azok mögött valóban ott van-e a cselekedetünk és az életünk. Vajon a kegyesség tényleg szívből jön-e? Vagy csak olyan, mint a ruha, amit bármikor magára vehet az ember, és bármikor ledobhat. Óvakodjatok, legyetek éberek, kifelé és befelé, ezt a kérdést folyamatosan tegyétek fel, mert különben ott találhatjátok magatokat egy ilyen helyzetben végtelenül. És ez is nagyon fontos üzenete ennek a mai igének, testvére, hogy az ilyenekkel számolni kell, külső és belső téren egyaránt. Számolni kell, mert ez a veszély, ez valós. És ennek vannak fokozatai. És nekem ez most egy kicsit szimbolikus, hogy tavaly a gyerekek által egy olyan kép került elénk, amikor kívülről támadtak a farkasok, és a nyájnak be kellett állni a jó pásztor mögé, hogy védelmet kapjon. Most egy olyan igét hoz elénk Jézus, amiben arról beszél, hogy belülről támadnak a farkasok, de ennél ugyanaz a megoldás, mint az előzőnél, hogy minél közelebb kell lenni Jézushoz, a jó pásztorhoz. Mert aki ott van egészen közel hozzá, ott van karnyújtásnyira tőle, az védelem alatt van. Akármilyen irányból jön is a támadás, kívülről vagy belülről, az egészen biztosan, nem csak reméljük, egészen biztosan védelem alatt lesz. Jézus figyelmeztet, óvakodjatok, legyetek éberek, folyamatosan, állandóan figyeljetek. És hogyan lehet ezt megtenni? Hát úgy, hogy megvizsgáljuk a tetteket, hogy mi van a szavak mögött, hogy mi van a mélyben, hogy mi van a szép, a tetszetős külső mögött. És hogyan lehet ezt megvizsgálni? Roppant egyszerűen. Jézus a gyümölcstermésnek a példáját hozza. És ha megnézzük a következő képet, akkor a következő képen mit látunk? Ott van egy nagy kosár szőlő. Miről lehet ezt a szőlőt leszületelni? Arról a tövis, tüskebokorról? A tövisesről? Nem. Hiába keres az ember a tüskebokornak az ágain szőlőt, soha nem fogja megtalálni. A szőlőt a szőlőtőkén kell keresni. Aztán a másik kép, a másik példa, amit használ itt Jézus ebben az igében, az pedig a füge. Nincs meg a következő? A következő a füge. Honnan szeded a fügét? Hát csak a fügefáról. Honnan máshonnan? És honnan tudom megállapítani egy fáról, hogy fügefa vagy szőlőtőke? Hát az, hogy milyen gyümölcsöt terem. Egyértelműen megmutatja a gyümölcs, hogy milyen az a fa. Amikor Jézus arról beszél, hogy vigyázzunk, hogy legyünk éberek, hogy figyeljünk oda az ólálkodó farkasokra, akár kívül vannak, akár belül, akár a közösségen belül, akár bennünk, a szívünkben kezdenek el ólálkodni, akkor mindig erre hívja fel a figyelmet, hogy onnan veszed észre rögtön a veszélyt, hogy megnézed a gyümölcsöt, hogy van-e gyümölcs, hogy milyen gyümölcs van. És ha van, és jó gyümölcs, akkor tudod, hogy jó az a fa. De ha nincs gyümölcs, vagy nem jó az a gyümölcs, mert romlik, mert rothat, mert kukacos, hiába szép a külseje, akkor tudod, hogy valami baj van azzal a fával. Ezek a mondatok, amiket itt Jézus mond, nagyon erős, kétségbe esett kiáltás Jézustól. És azt gondolom, hogy mindig, minden korban a hívő embereket ezekkel a mondatokkal meg akarja Jézus szólítani. Mert nem akarja, hogy valaki elsodródjon. Nem akarja, hogy valaki veszélybe kerüljön. És nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Életbe vágóan fontos felismerni a különbséget. A tetszetős külső és a gonosz belső között. Élet-halál kérdés, hogy felismerjük adott esetben, ha megjelenik a gonosz, és ártani akar nekünk. És megjelenik? Meg. Ne legyenek illúzióink soha. Mindig megjelenik, és mindig próbálkozik, és mindig leleményes, és mindig keresi azokat a kapukat és ajtókat, amiken keresztül be tud jönni, és rombolni tud. Ne legyenek illúzióink, vagy nyíltan, vagy alattomosan, de mindig támad. De nagyon fontos, hogy mi résen vagyunk-e, és hogy figyelünk-e. És mi a tesztkérdés? Hát, hogy vannak-e gyümölcsök. Hogy milyenek azok a gyümölcsök. Hogy milyenek a cselekedetek. Hogy gyümölcsök vannak, jó ízűek, zamatosak, vagy tövis, és bogáncs az, amit terem. És akkor emlékeztetőül még egyszer az ige, lapozzunk a következő diára. Álljon ez most előttünk tükörként. Álljon előttünk tükörként úgy, hogy úrvacsorás istentisztelet van, amikor az Úr hív bennünket arra, hogy tartsunk önvizsgálatot, hogy nézzük meg a saját életünket, és nézzük meg, hogy mi van körülöttünk, és ismerjük fel azt, ha valami nagyon nem stimmel. Jézus ezt mondta, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskoróról fügét. Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Imádkozzunk! Drága Urunk, könyörülj rajtunk! Könyörülj rajtunk, és védj meg bennünket, hiszen nélküled elveszünk. Nélküled azok a támadások, amik kívülről vagy belülről érnek, képesek minket teljesen tönkretenni. De ha te velünk vagy, és ha mögötted vagyunk, ha egészen a közeledben vagyunk, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy te legyőzöd a gonoszt, te legyőzöd a rosszat, és te munkálod a jót, az életet és az üdvösséget. Uram, így szeretném most a te kezedbe tenni önmagamat, a testvéreket, a gyülekezetet, egyházunkat. Kérünk, Urunk, segíts meg minket, és add, hogy biztonságban lehessünk melletted. Amen. Az Eke énekeskönyv 167-es énekét énekeljük. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Schmidt Barkóci Ádámot és testvérét Áront, és az Úr áldását kérjük az egész család életére, szülőkre, keresztszülőkre és minden családtagra. Jövő heti alkalmaink a következőképpen alakulnak. Jövő héten csütörtökön 18 órától bibliaórát tartunk a kisházban, pénteken 17 órától ifjúsági órát ugyancsak a kisházban, és szombaton szeretnénk 16 órától kerti partit tartani a parókián. Ugye korábbi években 2-3 gyülekezeti kerti partira is sort kerítettünk, most annyira sűrű volt ez a nyár itt a táborokkal és az egyéb alkalmakkal, hogy eddig erre nem volt lehetőségünk, de az előttünk lévő szombaton szeretnénk erre lehetőséget adni. Aki a testvérek közül megteheti, itthon van és szívesen eljön, azt nagyon nagy szeretettel várom a parókiára, tehát szombaton délután 4 órától kezdődően. S jövő vasárnap pedig 10 órától istentisztelet lesz a templomban, és gyerekóra a kisházban. Nyári rendszerint tartjuk a hétközi alkalmakat. Bibliaóra augusztus 14-én és 28-án lesz, női kör pedig augusztus 19-én, és ifit pedig most augusztusban már minden pénteken tartunk. Megjelent a gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma, fogadjuk szeretettel, és vigyünk belőle bátran másoknak is, hiszen vannak benne bizonyságtételek, amikkel szolgálhatunk, ismerőseink, családtagjaink felé, és ez hívogatás is egyben a gyülekezeti alkalmakra. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy augusztus 20-ai nyírteleki gyülekezeti csendes napunkon Ritzinger Péter szombathelyi lelkész fog szolgálni. A téma így hangzik, nem részegek ezek, a pünkösdi történetből van ez a mondat, erről fog szólni az ige hirdetés, de bizonyságtételekkel is készülhetünk. Azt szeretném kérni a testvérektől, hogy aki szeretne ezen részt venni, az lehetőség szerint jelezze, hiszen az utazást akkor össze tudjuk hangolni. És az ehhez kapcsolódó munkás csendes nap jövő szombaton lesz, korán kell kezdeni majd a csendes napot, ezt István jelezte, hogy 6:30 fogják kezdeni a munkát, hiszen délután esküvő lesz majd a nyírteleki templomban, és hogyha valaki innen a kisvárdai testvérek közül át tud menni nyírtelekre és tud ebben segíteni, azt nagyon nagy köszönettel vesszük. Bátorítom a testvéreket, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük, akkor bátran szóljanak. Isten tiszteleti fotók és felvételek letölthetők honlapunkról a philadelphia.lutheran.hu oldalról. És akkor azt kívánjuk, hogy Isten áldása legyen terveinken, alkalmainkon, adja meg azt, hogy ami az ő akaratával egyezik, az áldással megvalósulhasson, ami pedig nem, abban ismerjük fel, ha bármit változtatnunk kell. És akkor örömmel látom, hogy teljes a család, a két kisgyermek is megérkezett, felébredtek, gondolom, aludtak jót? Sikerült aludniuk? Nem aludtak? Na, akkor elevenek és élénkek. A keresztelésre készülve énekeljük az evangélikus énekeskönyv 296-os számú énekét. Ez egy 3 versszakos ének, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten segítségül hívása. Ezzel készüljünk a keresztelőre. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor gyermekeitek a Szent Keresztség áldásában részesülnek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket, őrizze meg bejövetelüket és kimenetelüket, mostantól fogva mind örökké. Amen. Testvéreim, az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a két igét, amelyet ennek a két gyermeknek a keresztelőjére kaptunk az Úrtól. Nem én választottam, hanem a Bibliaolvasó útmutatóban erre a mai napra, vasárnapra két napi igeként olvasható. Azt gondolom, hogy azok a családtagok, akik ma reggel az útmutatóval indultak már mosolyogtak ezen a két igén. Így hallgassuk meg Mózes 4. könyvének 6. fejezetéből a 24. verset, és Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 20. verset a következőképpen. Helyünkről felállva hallgassuk az igét. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. S Jézus mondja: és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvérek, nekem nagyon szívbemarkoló volt ezt a két igét elolvasni, hiszen csodálatos ez a két ige, és azt gondolom, hogy Istennek ez a gondoskodó szeretetének egy csodálatos jele és ajándéka, hogy két olyan igét adott nektek a gyermekek keresztelőjére, ami mind a kettő olyan ige, ami gyakran előkerül a gyülekezetben. Az első ige az, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ez az ároni áldásnak az egyik sora, amit minden egyes vasárnapon, minden istentiszteletnek a legvégén, amikor felemelt kézzel áldást nyújt a lelkész a gyülekezetnek, akkor ezt a mondatot elmondja. Gyermekeitek olyan igét kaptak, az egyik ige, amit kaptak az Istentől, az a mondat, amit minden egyes alkalommal, amikor majd eljönnek ők ebbe a templomba, vagy bármelyik templomba részt vesznek Isten tiszteleten, ezt az igét fogják hallani. Mondhatnám azt, hogy milyen csodálatos az Isten, hogy olyan igét adott nekik, amivel minden egyes alkalommal tudja őket emlékeztetni arra, hogy a keresztségben lépett feléjük, hogy ti elhoztátok őket az Isten házába, mert szeretnétek az Isten kegyelmére, az ő szeretetére bízni az ő életüket. Minden egyes alkalommal, ha részt vesztek egy Isten tiszteleten, akkor ezt a mondatot fogjátok hallani. Eszetekbe fogja jutni akkor, kedves szülők, keresztszülők, hogy hát igen, ez Ádámnak és Áronnak a keresztelési igéje, amit ők még nem értenek, de mi már értünk, és emlékeztethetjük őket erre. Aztán a másik ige is egy nagyon fontos ige. Jézusnak a missziói parancsából, abból a részből, amit minden keresztelőkor elmondunk, hiszen Jézus a legfontosabbakat foglalja össze benne, hogy kereszteljétek meg az Atya, Fiú, Szentlélek nevében az embereket, hogy tanítsátok őket,
hogy növekedni tudjanak a hitben, hogy tanítványok, hogy Jézus követői, átadott életű emberek lehessenek, és aztán pedig legyetek hírvivői, legyen az a küldetésetek, hogy amit megtapasztaltatok, adjátok tovább. Ennek a két gyermeknek a másik keresztelési igéje az ez a mondat, amiben Jézus a missziói parancsot zárja, amiben azt mondja, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Lehet ennél csodálatosabb ígéret, mint hogy Jézus azt ígéri, hogy velük akar lenni, de nem csak a világ végezetéig, itt ebben a földi életben. Velük akar lenni az örökké valóságban, az üdvösségben, hiszen örök életet akar nekik adni. És ebben a keresztelés egy fontos állomás, amikor az Isten vonja őket közel magához, és aztán szeretné, hogy ami elkezdődik most, az növekedésnek induljon, szárba szökkenjen, és aztán gyümölcstermő életté váljon. Az Isten megajándékoz benneteket. Megajándékozza Ádámot és Áront, és az egész családot az ő áldásával, jelenlétével, ígéretével. Ő ezt nyújtja nektek, és arra biztat, hogy ti ezt fogadjátok el, és én hiszem azt, hogy azért jöttetek ide, mert erre vágytok, ezt szeretnétek átvenni, fogadjátok el, és aztán tanuljátok azt, hogy hogyan lehet ezt a mindennapokban megélni, és hogyan lehet ezt átadni a rátok bízott gyermekeknek. Szülőként és keresztszülőként egyaránt. Legyen az Úr áldása rajtatok, szívből kívánom, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a két gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árasz rájuk szent lelkedet, ébrezz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljanak majd a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig, testvéreim, amikor Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermekek nevében. Kérdem tőletek az Isten tiszteleten már elhangzott apostoli hitvallás szerint. Hisztek-e Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben egy keresztény egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a Szent Keresztségben részesüljenek, ezzel Isten gyermekei és Krisztus egyházának tagjai legyenek? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermekek hívő keresztényé növekedéséről? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi a gyermek neve? Ádám, megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten, aki téged vízzel és lélekkel újonnan szül, és minden bűnödet megbocsátja, ha hittel befogadod őt, erősítse meg téged kegyelmével az örök életre. Megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Mi a gyermek neve? Áron, megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten, aki téged vízzel és lélekkel újonnan szül, és minden bűnödet megbocsátja, ha hittel befogadod őt, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre. Amen. Békesség néked.
És akkor, amikor újra a szülők fogják kezükben a gyermekeket, akkor adjunk hálát az Istennek. Drága Urunk, hálaadással jövünk most eléd. Hálát adunk neked azért, hogy Ádámot és Áront átadhattuk neked a keresztség szentségében.
Köszönjük neked mindazt, amit cselekedtél és cselekszel majd ezután az ő életükben. Kérünk téged arra, hogy te légy a szülőkkel és a keresztszülőkkel, hogy szülői és keresztszülői hivatásukban helyt tudjanak állni, és hogy tudják biztosítani mindkét gyermek számára azt, amire igazán szükségük van, a testi, lelki, szellemi fejlődésük érdekében. Kérünk téged, Urunk, hogy te emlékeztess minket arra, szülőket, keresztszülőket, családtagokat és a gyülekezetet, hogy milyen igén keresztül adtál biztatást ennek a családnak. Te emlékeztess minket arra, hogy a legfontosabb az, hogy megismerjünk téged, és hogy bizalommal jöjjünk hozzád, eléd tegyük le életünknek a dolgait, terheit, bűneit és örömeit is. Kérünk arra, hogy te áld meg ezt a családot, add, hogy megtapasztalják naponként a te kegyelmedet és szeretetedet, azt, hogy felismerjék a te munkádat, és hálás szívvel mondjanak köszönetet neked imádságban. És imádkozunk azért is, hogy te formáld az ő szívüket és az ő hitüket, hogy téged dicsőítő életet tudjanak élni, és egykor pedig mindannyian együtt örvendezhessünk a te országodban el nem múló örömmel. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljatok helyet, és akkor a gyülekezet az úrvacsorára készülve a 312-es számú ének első és második versét énekelje. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, tekintsünk bele abba a tükörbe, amit a 10 parancsolat által tart elénk az Isten. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola ezt tanítja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé azt, amire bocsánatot szeretnénk kapni. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket, az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet. Imádkozzunk! Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad, ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire valóban szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Thank you. Krisztus Urunk szent testének és vérének vétele és az ő áldása erősítsen meg minket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjünk el békességgel, semmit se féljünk, az Úr velünk van mindenkor. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy eléd hozhatjuk, a te kezedbe tehetjük a múltat, a jelent és a jövőt. Személyes életünk, családunk és gyülekezetünk vonatkozásában egyaránt. Köszönjük neked mindazt, amit te a Golgotai kereszten elvégeztél. Köszönjük neked mindazt, amit te a te élő igéden keresztül a mi szívünkre helyezel. Köszönjük neked mindazt, amit szent lelked által kimunkálsz a mi életünkben. És köszönjük neked azt az új kezdetet, amit az úrvacsorai oltárnál átélhetünk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és kérünk téged, hogy te segíts, hogy valóban a te gyermekeidként úgy tudjunk helytállni minden feladatunkban, hogy a mi életünk tükrözze azt, hogy hozzád tartozunk. Így szeretnénk imádkozni saját magunkért, a családunkért, a gyülekezetünkért, egyházunkért, minden olyan helyzetért és feladatért, ami előttünk van, hogy kérjük a te segítségedet, vezetésedet, áldásodat hozzá. És kérünk téged, Urunk, arra is, hogy te mutasd meg nekünk azt, amikor rossz irányba fordulunk, amikor olyan dolgoknak adunk teret az életünkben és a szívünkben, aminek nem kellene. Hadd tudjuk ezt minél előbb észrevenni, hozzád fordulni és átélni a megújulást. Urunk, így kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvérek, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és befejezésként a megkezdett 312-es éneket folytassuk a harmadik verstől. A záró imádságunkat. Ki hozzád jön, az üresen, el nem küldött, Uram, sosem. Megyek én is gazdagodva, kísérj el a köznapokba. Szívembe add szent lelkedet, hadd lehessek hű gyermeked. Amen. A heti igével köszönök el a testvérektől. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Legyen áldott hetünk, Isten áldjon bennünket, erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk.